Folytatjuk tehát a gazdasági vizsgálódásokat, és Japánt céloztuk meg, de hát nyilván Japánon keresztül nagyon sok minden mást elkezdtünk megbeszélni, és belekezdtünk mindenféle ilyen verbális hiperhivatkozásokba, de csak azért, mert annyira szerteágazó, mindenkit érintő és érdekes a téma, hogy ezt nehéz egy mederben tartani. De akkor nézzük meg, hogy mi történt azzal, hogy a japánok elkezdtek pénzt szórni, vagy pénzt nyomtatni. Mi lett ennek a hatása?
Tehát igazából Japán nagyon külön úton jár, és az történt, hogy a Shinzo Abe-féle kormányzat, meg az általuk kiválasztott jegybank elnök együtt működve a pénz mennyiségét bővítette. A pénz mennyiség bővítésével a japán jegybank a másodlagos piacon elkezdte vásárolni a japán államnak az állampapírjait. Tehát ugye a kormányzat költekezésbe kezdett, a kormányzat élénkítette a keresletet, vásárol dolgokat a gazdaságba, ezzel próbálva feltámasztani azt a keresletet, amit maga a magángazdaság nem volt hajlandó produkálni. Hát ezzel ugye hiányt produkált, tehát ha költ a kormányzat, ez növeli a hiányt, ezt a hiányt adósság formájában állampapírokkal ugye kibocsátotta a kormányzat, és a jegybank, a japán jegybank pedig megvásárolta kamatmentesen, a másodlagos piacon megvásárolta ezeket az állampapírokat, és ugye az történt, és szerintem ez az egy mozzanat, ami szerintem mindenkit el kell, hogy gondolkodtasson, hogy mennyire igaz a főáramú neoklasszikus gondolat, hogy fölment a japán államadósság mértéke 245% per GDP-re, ami hát ugye brutális, tehát ugye a magyar 80 körül ketyeg, a görögöknél is csak 185, csak a japánoknál 245, és ugye az igaz lenne a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan, akkor itt ugye az lenne, hogy hát ez nagyon kockázatos, és hát egy ilyen államadósság rátával hát valami 30-40%-os kamatot kéne fizetnie a japán államnak az állampapírjaira, hogy ezt egyáltalán megvegyék. Most nem ez van, hanem az van, hogy hosszú-hosszú idő óta Japánban az alapkamat az nulla közeli, vagy néha negatív. Tehát hogyha csak ezt az egy dolgot hallják az emberek, hogy 245%-os adósságrátánál hogy lehet nulla kamat, az már el kell, hogy gondolkodtasson mindenkit, hogy ez itt valami nem stimmel, mert ez nem fér össze a főáramú neoklasszikus közgazdaságtannal, és ezzel a politikával sikerült végre a japán gazdaságot kimozdítani ebből a stagnálásból, tehát elég jelentős növekedés produkált Shinzo Abe és a jegybank. Az más kérdés, ez fontos megemlíteni, hogy ennek az elosztási hatása rettentően igazságtalan volt, tehát ennek a többsége ez a japán cégek profitjában csapódott le, és a japán bérek sajnos nem emelkedtek ilyen tempóban, mint a gazdaság növekedése, de kétségtelenül sikerült a gazdasági növekedést ezzel stimulálni. Ez a jegybanki politika folyik, meg kormányzati jegybanki együttműködési évtizedek óta, és most akkor ugye elérkeztünk ide ebbe a magas inflációs környezetbe, ahol a világ nagy gazdasági blokkjai úgy reagálnak, hogy hát ugye kamatot emelnek, próbálják csitítani az inflációt, ami magasra nőtt, Japán pedig ezzel ellentétesen viselkedik, tehát továbbra is kitart amellett, hogy alacsony kamat, Japánban eddig nulla közeliek voltak, most is csak olyan 0,5%-os kamat van, és valami egészen más politikát vittek, tulajdonképpen szembe mentek az ortodoxiával, és szerintem ez írtózatosan érdekes, hogy ebbe egy kicsit mélyebben belássuk, hogy miért csinálják, sikeres-e, amit csinálnak, meddig tudnak kitartani ezzel a politikával, szerintem ebből nagyon sokat tudunk tanulni.
Nagyon jó, ezzel folytatjuk a következő adásban, mert hogy annyira érdekes téma, hogy ezt tovább érdemes feszegetni, úgyhogy hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy mi Pogácsa Zoltán véleménye vagy meglátása a japán gazdaság politikáról, és hogy a világ többi részéhez képest ők hogy haladnak tovább azon a pályán, amit elkezdtek még az Abenomics-szal, akkor hallgassatok minket következő vasárnap reggel is. Most pedig mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánunk.
Szép hétvégét, sziasztok!